Egyelőre folytatódik a sikeres ukrán ellentámadás, több fronton szorítják vissza az orosz erőket, de szakértők szerint kétséges, hogy az őszi esőzések beálltával és az érkező orosz erősítésekkel menetből megbirkózik majd az ukrán hadsereg. Bár folytatódik az ukrán erők nyugati támogatása, de jelentősek lehetnek az ő veszteségeik is. Tálas Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjével Imre Lőrinc beszélgetett.
Az orosz alkotmánybíróság jóváhagyta a négy ukrajnai régió annektálásáról szóló szerződéseket. Jelen pillanatban Oroszországon kívül nemzetközi értelemben van más olyan állam, mondjuk Észak-Korea, amely elismeri ennek a négy kelet-ukrajnai területnek az Oroszországhoz csatlakozását?
Ugye még nincs meg a Duma döntés, de amennyire tudjuk, valóban a néhány közeli, tulajdonképpen mondjuk azt, hogy ilyen szerbilis, oroszokhoz szerbilis állam el fogja ismerni, de látni kell, hogy van egy csomó olyan, ami viszont annak ellenére sem ismeri el, hogy egyébként közel áll Oroszországhoz. Ide tartoznak egyébként mondjuk a közép-ázsiai köztársaságok. Azt gondolom, hogy a nemzetközi közösség túlnyomó többsége nem fogja elfogadni ezeket az álnépszavazás törvényeket.
Ami abszolút úgy is zajlott, mint egy álnépszavazás, tehát a végeredmény alapján valószínűleg csak azok voksoltak, akik teljesen orosz barátok.
Így van, és hát a körülmények elég furcsák, ugye teljes újdonság, hogy ez a népszavazás nem csak azokra a területekre vonatkozik egyébként, ahol jelen van már Oroszország katonailag, hanem azokra a területekre is, ami soha nem volt oroszországi. Ezt a Krím esetében nem így láttuk. A Krímet először elfoglalta Oroszország, csak ezt követően szavaztatott ott. Itt viszont ez a furcsa helyzet adódott. Ez ugye azt jelenti tulajdonképpen, hogy Oroszországban az az olvasata a történetnek, hogy most Ukrajna foglalta el az orosz területeket, tehát Oroszországnak honvédőháborút kell folytatnia majd a Luhanszki, a Herszoni és a Zaporozsiai és a Donyeci oblaszt területén.
Igen, ugyanakkor ez, hogy honvédőháborút kell folytatnia Oroszországnak, ez Oroszországon belül lehet egy eladható üzenet, de nemzetközi támogatókat pluszba, hangsúlyozom, emiatt nem fog szerezni Oroszország.
Sőt, azt gondolom, hogy a kritikus csak még erőteljesebben fogják kritizálni. Ne felejtsük el, hogy Szamarkandban azért India és Kína, ami eddig eléggé, mondjuk azt, hogy megértő volt, azért jelezte Putyin elnöknek azt, hogy nem ez a háború ideje, illetve hogy nem biztos, hogy ennek az elhúzódó háborúnak nagyon jó hatása lesz, akár a kínai orosz, akár pedig a nemzetközi viszonyokra. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenleginél többen fognak kritikus hangokat megfogalmazni Oroszországgal szemben, még az eddig baráti országok közül is.
Eközben az ukrán elnök bejelentette, hogy egy elcsatoltnak nyilvánított területen sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést Liman városában, ez Donyeck megyében van. Erre kell számítani, vagy lassú visszafoglalásra, vagy a elfoglalt területek tényleg lassan haladó, lassan hömpölygő visszafoglalási fázisa következik most, vagy van akkora ereje most, lehet akkora ereje az ukránoknak, mert mondjuk az annektálás után felgyorsulnak a fegyverszállítások, hogy itt gyorsabb invázió is prognosztizálható.
Azt gondolom, hogy jelenleg az ukránok mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy az a lendület, ami gyakorlatilag Kharkiv környékén mutatkozott, az megmaradjon. Nem gondolom egyébként személyesen, hogy ez megmaradhat. Egész egyszerűen látni kell az, hogy ezeknek a támadásoknak ukrán részről is elég nagy áldozatai vannak, vagy elég sok áldozata van, és előbb-utóbb az oroszok mondjuk azt, hogy be fogják ásni magukat, de azt lehetett látni, hogy például Kharkiv esetében akkora területet foglalt el az ukrán haderő, hogy ott egész biztos, hogy nem volt felkészülve az orosz védelem arra, hogy védekezési övezeteket vagy vonalakat építsen ki. Hogy ezt más területen meg tudja tenni, ez egy nagy kérdés. Azt lehet látni például, hogy Herszon környékén, Herszontól északra hasonló tempóban folytak a harcok az elmúlt két napban, de nem gondolom, hogy ugyanezt a tempót bírja majd Ukrajna. Ráadásul ne felejtsük el, hogy kezd beállni az a hát sár időszak, vagy a sártenger időszaka, ez az őszi időszak, ami borzasztóan lelassítja mindkét haderőnek a mozgását, mert egész egyszerűen, ahogy szokták mondani, ez a Rasputin-cica, ez egy olyan időjárási viszony, amikor minden közlekedés Ukrajnában lelassul. Ez azt jelenti egyébként, hogy gyakorlatilag csak a betonutakon, vagy a normál utakon tudnak vonulni, a haderők az nagyon szűk, tehát én azt gondolom, hogy jelentősen lelassul. A legtöbb elemző egyébként úgy gondolja, hogy jövő tavasszal fog nagyobb haderőmozgás bekövetkezni, illetve indulhat meg fordulat, akár pro, akár kontra a háborúban.
Erre utal az is, hogy a német védelmi miniszter jelentette be, hogy jövőre 16 szlovák gyártmányú önjáró tarackot kap Ukrajna, szóval itt tényleg a következő évben még bőven a háború eseményeit kell sajnos taglalnunk, úgy tűnik.
Egyértelmű, ezt körülbelül lehet látni is, ugye azt fontos tudnunk, hogy az elrendelt részleges mozgósítás az valószínűleg mennyiségében igen, de minőségében nem fogja megváltoztatni a frontvonalakat. Nagyon kevés kiképzett katona kerül oda. A kiképzéshez egyébként függően attól, hogy milyen minőségűvé akarom képezni a katonákat, egy hónaptól fél évig terjedő időszakra lenne szükség. És az a 300 ezer ember, akinek nem tudjuk, hogy hány százalékát sikerült egyelőre behívni, az legfeljebb arra lesz elég, hogy lelassítsa az ukrán előrenyomulást, mivel azonban vannak arról hírek, hogy a későbbiekben részben több embert, részben lehet, hogy a teljes mozgósítást el fogja rendelni. De Oroszország az azt jelenti majd, hogy még több embert, vagy még több katonát próbál a frontra vezényelni. A nagy kérdés az lesz, hogy mennyire tudja őket ellátni, felszerelni, és gyakorlatilag a logisztikája Oroszországnak, ami eddig nem működött olyan jól, mennyire javul. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ha 200 ezer embert nem tudott ellátni az orosz logisztika, akkor miért gondoljuk azt, hogy 300 vagy több százezer embert jobban fog tudni. Ezt meg fogjuk látni, de ez egy lassú folyamat lesz, amíg oda kiérnek a frontra azok, akik minőségében esetleg megváltoztathatják a frontok állását. Arról nem is beszélve, amit ön is említett, hogy láthatóan az álnépszavazások nem nagyon hozták izgalomba a nemzetközi közösséget sem, tehát mindenki azt mondta a továbbiakban is, támogatja Ukrajnát Oroszországgal szembe, és ráadásul valószínűleg újabb szankciókat is rendelnek el Oroszországgal szembe. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta, hogy mondjam, félelemkeltés, aminek a célja volt alapvetően részben a népszavazás, vagy álnépszavazás, részben pedig a részleges mozgósítás, az egyelőre nem jött be.
Tálas Pétert hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetőjét. Továbbra sincs Európai Uniós szankció sem az orosz földgázra, sem pedig az atomenergiára, nem is várhatóak ilyen jellegű büntető intézkedések. Király Bélával, az mforprivatbankár.hu munkatársával Imre Lőrinc beszélgetett a Reggeli Monitorban arról, hogy milyen további büntető intézkedések várhatók Oroszországgal szemben, illetve arról, hogy milyen eszközzel mérsékelni az EU az áram árára nehezedő nyomást.
Az uniós szakminiszterek, energiaügyi miniszterek próbálnak olyan intézkedéseket hozni, amik alapvetően befolyásolják a piacot, alapvetően mérsékeltik a piaci árakat. Hogyan halad ez a folyamat? Itt a pénteki nap folyamán mi is a hírekben beszámoltunk arról, hogy van pár terület, van pár közös pont, amiben talán sikerül megegyezni. Ezek mennyire releváns, mennyire erőteljes pontok?
Igazából a nagyon súlyos szankciók, én azt gondolom, az első hét csomagban már megszülettek, és vannak olyanok, amiket ugyan egyes országok szeretnének, de nem fognak bevezetni. Így például továbbra sincs a földgázra semmiféle szankció, de ugyanígy az atomenergiára sincs semmiféle szankció, annak ellenére, hogy mondjuk a magyar médiában feltűnnek olyan információk, mint hogyha ezeket is korlátozná bármilyen módon az Európa Unió, ki kell jelenteni, hogy ezekre nincs, és a nyolcadik most tervezett szankciós csomagban sem szerepel semmi korlátozás ezekre vonatkozóan. Ami energiapiacon érdekes, és a következő időszakban, illetve ebbe az újabb szankciós csomagokba bekerülhet, az két dolog. Az egyik, amiről már egy ideje szó van, az orosz olaj árakat korlátozni. Ez azt jelenti, hogy a most tárgyaltak szerint, amennyiben egy EU-s ország közreműködésével jutna el harmadik országba az orosz olaj, akkor egy bizonyos ársapkát kell alkalmazni. Tehát ez azt jelenti szerintem a gyakorlatban, hogy az oroszok nem fognak az Európai Uniós országokkal ilyen módon közvetítőként sem üzletelni, mert vélhetőleg magasabb áron tudják értékesíteni, hogyha kikerülik ezeket az országokat.
Tehát azt tudják megtenni, hogy akkor két oldalú szerződéseket kötnek a fogadó országgal.
Így van, a másik, persze az is kérdéses, hogy tudják ezt továbbítani, hiszen a csővezetékek nagy része Európa fele mutat, tehát csövön nem tudják az olajat. A tankerhajókra viszont bizonyos korlátozások vannak. Például olyanokra kell gondolni, hogy nyugati biztosítók nem kötnek ezekre biztosítást, ami innentől kezdve ugyan az orosz hajók azok vélhetőleg szállítják, de mindenki más, én azt gondolom, hogy tartózkodni fog, hiszen óriási kockázatot vállalnának föl, hogyha biztosítás nélkül ilyen értékű szállítmányokat továbbítanának. Úgyhogy egyszerűen nem lesz olyan hajós kapacitás, amivel ezt az olajat például tudják szállítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gáz mellett az olaj bevételek is jelentősen fognak csökkenni Oroszországban a következő időszakban. Illetve még egy döntésről van szó az Európai Uniós szinten, az pedig az, hogy jelenleg a földgáz megugrása magával hozta az elektromos áramnak a drágulását is.
Nem, bocsánat, ezért van az, hogy nagyon sok helyen csodálkoznak azon, hogy miért drágul 7-8-szorossal is az áramára, amikor az nem szaladt el annyira, mint a földgázé.
Arról van szó, hogy az Európai Uniós szabályozás szerint jelenleg, amikor áramot vásárolnak nyilván nagy tételben országok vagy áramkereskedők, akkor kvázi egy aukción hirdetik ezt meg, és különböző áramtermelők ajánlanak föl mennyiségeket, és itt tényleg az atomerőművektől kezdve a vízi erőművek, szélerőművek, naperőművek, illetve a bármikor kibekapcsolható gázerőművek is ajánlanak föl kapacitásokat, és abban az esetben, hogyha az első kategóriába tartozók, tehát akár atom, akár megújulós erőművek nem tudják lefedni azt a mennyiséget, amit a kereskedők keresnek, akkor beszállnak a gázerőművek. Miután a gázára nagyon megdrágult, ezzel a gázból előállított elektromos áram is nagyon megdrágult, a szabályok szerint viszont a legmagasabb áron kínált áron kell megvenni a teljes mennyiséget, így az utóbbi időben mind az atomerőművek, mind a megújuló energiával dolgozó erőművek iszonyatosan sok pénzt kerestek, és ezt próbálja most megakadályozni az EU olyan módon, hogy bevezet egy 180 eurós megawattóránkénti maximális árat, és az e fölötti értéket kvázi adóként lenyeli, és ezt a pénzt, amit beszednek, ezt pedig a fogyasztók támogatására fogják használni.
Király Bélát, az m4privátbankár.hu munkatársát hallották. Ez volt az egy órai monitor, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Hamarosan Somodi Evelyn jön a legfrissebb hírekkel. További jó rádiózást!